Ma a húsvét után 5. vasárnap, Rogate vasárnapja van, és a mai ige Lukács 11. részének első verse. Uram, taníts bennünket imádkozni. A teljes szakasz így hangzik, és lőn, mikor ő imádkozik egy helyen, minek utána elvégezte, mondani ki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Mint említettem, Rogate vasárnapja van, és ez a latin szó azt jelenti, hogy kérjetek, így felszólító módba. Ilyenkor hagyományosan a helyes imáról, a helyes kérésről szokás prédikálni. Érzem a feladat felelősségét, és először be szeretném vallani azt, hogy nem úgy állok itt, mint egy minden csatájában győztes imaharcos, hanem mint egy olyan tanítvány, aki maga is inkább szeretne Jézus lábainál ülni, és arra kérni őt, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Amikor végig gondolom, hogy mi minden szokott engem akadályozni az imádkozásban, elég sok minden eszembe jut, és talán nem vagyok ezekkel egyedül. Néhányat megemlítenék ezek közül. Az első az az, hogy Isten tudja minden gondolatomat, úgyhogy felesleges szószaporítás lenne az, hogy én imádkozzak. Aztán Isten úgyis azt tesz, amit akar, ki vagyok én, hogy befolyásolni akarjam őt. Aztán Isten talán bosszantja azt, hogyha mindig nyaggatom. Neki csak azt tetszik, ha az ő akarata szerint imádkozom, és igazából ezt nem tudom, hogy mit akar valójában. És végül fárasztó. Sorolhatnám még tovább a kifogásokat, és ezeknek a legtöbbje arról árulkodik, hogy az imát az emberi kommunikáció mintájára képzelem el. Talán egy pszichológus úgy mondaná, hogy a gyermek-szülő viszony alapján. És akkor erre mondhatjuk azt is, hogy hullá örüljünk, hiszen Jézusnak pontosan ez volt a célja, hogy az Isten mint atyánkat mutassa be nekünk, és hogy így tudjunk rá tekinteni. De azt gondolom, hogy van ennek a megközelítésnek egy hátulütője is. Hogyha ez a kép egy olyan személynek a gondolataiban élet fel, akinek mondjuk a kommunikáció nem volt túlságosan sikeres a saját szüleivel, akkor ez az ima életére is rávetülhet. Azt gondolhatja, hogy úgysem hallgatnak meg, úgysem számít a kérésen, felesleges is erőlködni. Az is elképzelhető, hogy éppen ellentétes a helyzet. Azt gondolhatjuk, hogy az én apukám annyira szeret engem, hogy kérnem sem kell, a gondolataimat is kitalálja, úgyis mindent megkapok tőle. És ha mindenki mást is éppen így szeret, hát akkor nincs is probléma, nincs mit tenni ebben az ügyben, minden meg van oldva. Azt hiszem, hogy ellensúlyként szükségünk lenne egy másfajta megközelítés ismeretére is, és itt az ist, azt nagyon hangsúlyosan érzem, nem akarom elvetni ezeket a szülőgyermek képzeteket, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy egyensúlyt tudjunk teremteni, szükség van egy másik megközelítésre is. Aki ismer, az már tudja, hogy sok kérdésben a kultúrantropológia és a vallásfenomenológiának a megállapításait szoktam magam számára segítségül hívni. És ez nem véletlenül van így. Nekem személy szerint nagyon sokat segít abban, hogy az életjelenségeit kiszabadíthassam a gyerekkoromtól elsajátított értelmezési keretekből. És egy új, frissebb rálátásom legyen a dolgokra. Most is ezt szeretném tenni. Gerardus van der Liu, akit a teológus hallgatók jól ismernek, és többé vagy kevésbé kedvelnek, így látja a szavak hatalmát. Az archaikus és az ókori világ, általában a vallásos világ semmit sem tud az üres szavakról. Soha nem mondja, hogy eleget váltogattuk már a szavakat, lássuk végre a tetteket. Nem attól függ ez, hogy az archaikus világban kevesebb a realitás iránti érzék, ellenkezőleg mi mesterségesen kiüresítjük a szavakat, mi alacsonyítottuk a szót puszta dologgá. De amit valóban élünk, és nem tudományosan absztrahálunk, ismét tudjuk, hogy a szónak élete és hatalma van, és ez a hatalom igen sajátos. A szó egyszeri, és ez hozza meg a döntést. Az élő beszédben az időből kairosz lesz, szent idő, hitetnunk itt és most. Aki beszél, az nem pusztán a kifejezés valamelyik eszközét használja, hanem kilép önmagából, a kiejtett szó pedig eldönti a helyzetet. És ha én valakinek csupán jó reggelt mondok, ki kell lépnem az elzártságból, elég kell állnom, és valamit el kell juttatnom a saját jó vagy rossz hatalmamból az ő életébe. Minden szóban van valami az alkotásból. A szó nagy hatalom, aki szavakat mond, erőket mozgat meg. Azt gondolhatnánk, hogy itt csak a pogányvallás szövegekre kell gondolnunk. A vallástörténet ezt cáfolja, Augustinus szavait idézve, És itt a rómaiaktól a verba certa, tehát rögzített szavakról beszél, amelyeken változtatni nem szabad, és ezek átkerültek a keresztény vallásba. És így a korai kereszténység hitvallása, most jön Augustinus, megfogalmazott szabályos szövegben, emlékezetből, szóról szóra a hívők színe előtt emeltebb helyről történt, Rómában, az ottani szokás szerint. Ez a gyakorlat legtöbbünk előtt nem ismeretlen, mint a mai napig sem. Én most szeretnék egy zárójelet nyitni, és egy olyan témát említeni, ami talán furcsa így a szószékről, de én nagyon fontosnak tartottam, ahogy ezzel találkoztam, a saját életünk bizonyos fajta megértéséhez is. A durva beszédhatalmáról van itt szó, amit már valószínű mindannyian átéltünk, hogyha másképp nem hallgatóként, de azért gondolom, hogy másképp is legtöbbünk. És von der Liu ezzel kapcsolatban ezt írja például a régi germánokról. Ha valaki boszorkánynak vagy cédának nevezett egy nőt, akkor a nőre ki kellett lóni a boszorkányokra vagy cédákra vonatkozó büntetést, ha nem volt senki, aki helyette bosszút álljon. Tehát egyáltalán nem fontos, hogy a nő vétkese vagy sem, a szó vétkessé teszi őt, és csak azt teheti ismét tisztává, ha valaki bevet egy másik hatalmat. Amikor kimondjuk leggyakoribb szitkunkat valaki édesanyjára, jó, ha ezt tudjuk, és nem lepődünk meg, hogy a válaszcsapásnak a mértékén. Még mai napig is előfordulhat, hogy valakinek az életébe kerülhet pár ilyen szó. Ezt tényleg csak közbevetőlegesen jegyeztem meg, mert azt gondolom, hogy ez a szokatlan példa érzékletesen rávilágít arra, hogy milyen hatalma lehet a szavaknak. Az archaikus gondolkozás szerint ugyanis a szitok azt, akinek a szitok szól, a szó segítségével a gonosztett vagy a megvetendő tulajdonság hatalmába taszítja. De ugyanez igaz, az áldásra is, illetve a fordítottja, az áldásnak ugyanúgy hatalma van, mint az átoknak, és régi germánok ezt gyógyító szónak nevezték. És ez nem semmiképpen sem csupán jámbor kívánság, hanem a boldogság javait fordítjuk valami felé a szavak segítségével. Az áldás tehát egy igen konkrét hatalom, az ember lelkének a hatalma. Ez biztosítja a termékenységet és boldogságot, amit Izraelben Jahva jelenlétének neveznek, és ezt az áldás szavaival biztosítják. Gyerekként csodálkozunk azon, hogy Izsáknak nem állt rendelkezésére még egy jókívánság szeretett fia Ézsau számára, miután az első jókívánságot Jákob cselleddel elorozta. De Izsák nem kívánságot mond, hanem áldást ad, és ugyanazt az áldást csak egyszer adhatja, írja von der Liu. Remélem, hogy ez az ószövetségi példa megvilágítja, hogy itt nem egy nőjön kolbász az orrodra szerű automatizmusra gondolok én sem, amely szerint minden meggondolatlan profán kijelentés azonnal valóságá válna, hanem itt az úgynevezett magasztos szóról beszélünk. De talán van köztünk valaki, magam is ismerek ilyeneket, akit megijeszt mindez, félve mások kimondott szavaitól, azok teljesülésétől, és a ma egyre terjedőbben lévő ezoterikus mozgalmak nézetek ismerői közt többeket is ismerek, akik közt élő ez az aggodalom. És nekik szeretnék idézni a példabeszédek 26. részéből, ha itt lennének, általam is, mert nincs most itt ilyen, de hát, hogyha másnak is hasznos ez. Ahogyan elszáll a madár és elrepül a fecske, úgy azok nélküli átok sem teljesül. Visszatérve az imádságra, az imádkozás ugyanezen logika mentén szintén hatalomgyakorlás. Már Aeschylusnál olvashatjuk, hogy az imádság azt jelenti, megmutatjuk a mi szánk erejét valakinek az érdekében. A germán számára az ima fegyver volt, amelyet ő az ellenfelé hajított. A keresztények imája megrendítette a házat, ahová összegyűltek. Itt von der Liu az apostolok cselekedeteinek 4.31. versére utal. Ezt felolvasnám. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. A könyörgésnek a tartalma ebben az esetben az emberi szavak hatalma volt, melynek erejét az Isten szava adta, és a könyörgés hatása olyan elementális volt, hogy földrengéshez hasonlíthatott. Egy áramlás indult Isten felől, a Szentlélek áramlása. De mi indította el ezt az áramlást? A hívek könyörgése. Természetesen találhatunk előzményeket egészen a teremtésig, de én ezen a ponton szeretném megragadni a történetet. Vajon milyen erő van a könyörgésben? Lukács evangéliumában a 18. részben olvassuk Jézus példázatát a hamis bíróról, amellyel arra világít rá, hogy idézem, mindig imádkozni kell, és meg nem destülni. Vagyis Isten nem szabad békén hagyni, úgy szóván kényszeríteni kell őt az imával, ahogy az özvegyasszony kérése kényszeríti a hamis bírót. Ez egy nagyon idegen gondolat nekünk, azt hiszem. Hogyan lehetséges Istent kényszeríteni? Talán hatalmunk van erre is. Mivel ezt a példázatot Jézus mondta, el kell hinnünk. És ha így van, hirtelen ijesztővé válik minden elmondott és elhalasztott ima. Hirtelen felelősek lettünk mindenért. Akkor az Uram taníts minket imádkozni már nem a tanácstalan előtlen tanítvány kérése, hanem a felelősségét és cselekvőképességét megérző közösségét. Ha ilyen tekintettel fordulunk az Úrtól kapott imádság felé, egyrészt meg kell látnunk, hogy nem egyéni, hanem közösségi ima. Az Atya, a kenyér, a szabadulás nem csak az enyém, hanem a miénk, mindazoké, akik Isten országának eljövetelét várjuk. Én most mégis a saját benyomásaimról szeretnék beszélni. Az Úrtól tanult imádságot két részből állónak látom. A második felének a relációja teljesen világos, Atyánkhoz fohászkodunk alapvető létfeltételeinkért, mindennapi kenyerünkért, spirituális adósságaink elengedéséért, vagyis bűneink megbocsátásáért, és a gonosztól való megszabadulásért. De vajon hogyan érthetjük az első részt? Ezt mondjuk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mintha valamiképp megfordultak volna a viszonyok, mintha összekeveredett volna, hogy ki kitől mit kér. Nem inkább Istennek kellene kérni, vagyis inkább parancsolni, hogy legyen meg az ő akarata itt is, mint a mennyben. Nem inkább ő kérheti, hogy szenteltessék meg a neve. A korábbiak fényében úgy gondolom, értelmezhetjük úgy, hogy itt egybefolyik egy valódi kérés, tudnélik, hogy a jelen való világ helyett egy istenébb és mennyei világban szeretnénk élni, és egy Isten hatalmát erősítő hitvallás. Mi igen eljük a te országodat és akaratodat, gyermekeidnek valljuk magunkat, és neved hatalmának szentségét a saját lelkünk hatalmával erősítjük. De szüksége van erre Istennek. A Római Levél 13. részében olvashatjuk, szálljátok oda a ti tagjaitokat, igazságnak fegyverei ül az Istennek. Nem ismeretlen tehát ez a gondolat a Szentírásban, ahogy nem ismeretlen a biztatást sem, kérjetek és adatik néktek. Okos alkú lenne ez Istennel? Du ordes, adok, hogy adj. Némelyek valóban így gondolják, ám Fandelio egy más megközelítést állít elénk. A do ut possis dare formulát választja, melyet így értelmez, hatalmat adok neked, hogy hatalmad legyen, hogy az élet a hatalom hiánya miatt ne rekedjen meg. Ajándékok áldott forrásának megnyitása történik a misztikus imában, és ez hasonló az áldozathoz, ám az ajándék áradatának helyét elfoglalja itt a beszéd áradata. Csak megjegyzésként tűzném ide, hogy amikor utána néztem ennek a proszeukomai igének, ami itt az imádkozás jelenti, egy olyan értelmezés is találtam, hogy offer prayer, tehát felajánlani az imádságot. És ez bármelyik a görögről nem sokat mond, de azt mindenképp, hogy legalábbis az angolban ez az elképzelés, hogy egy imát felajánlunk, mint egy áldozatot, ez a nyelvben is megjelenik. A dáreigat kapcsolatteremtés és részesedés egy másik személyben, ez esetben a beszéd révén, ami tulajdonképpen a saját én egy darabja. A viszony kölcsönös, Isten és ember között bizalmas párbeszéd folyik. Ez alapján mondhatjuk ki, mi atyánk és egymásnak testvérek. Ahhoz, hogy egy közösség éljen, erre az áramlásra van szükség. De talán nehéznek tűnik mindez számunkra, nem igazán tudjuk megérteni a saját szerepünket, nem igazán tudunk hinni imánk erejében. Vagy az is megtörténhet, hogy valakit kevésbé tudunk a testvérükkét látni. Isten neve és országa valamiképp kiszolgáltatott a mi emberi gyengeségünknek, mivel kiszolgáltatja magát. Másrészt viszont vigasztalásunk is van. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi értettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ez a Római Levél 8. részében volt. Hogyan zárhatnám le tehát a gondolataimat? Rogáte, imádkozzatok! Mert amint Jakab írja, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Mi pedig ennél nagyobbat és csodálatosabbat is kérhetünk, Isten országát. Az áldó imádság keretében azt gondolom, hogy mindenki saját magába csendesen imádkozzék, majd én is átveszem a szót. Mennyei Atyánk, hálákat adunk neked azért, hogy imádkozhatunk hozzád, azért, hogy ránk bízod a te igédet, azért, hogy tanítasz bennünket imádkozni. Kérlek, adj nekünk hitet, és hadd legyen valóság számunkra minden ígéreted, hadd legyünk mi a te munkatársaid ebben a világban, hadd legyenek a mi tagjaink az igazság fegyverei a te kezedben. Amen.